Igen, szeretném megkérni Kertes Gábort, hogy fáradjon ide. A bal oldalon helyet foglaló könyvről lesz szó, legalább, hát ez nektek jobb oldal, de mindegy. Ez a Jövő nem a miénk című latin-amerikai fiatal prózaírókat bemutató antológia, amin, hogyha megnézitek a borítót, ott van, hogy fordította Kertes Gábor, de mellette ott van, hogy szerkesztette Diego Trelles Paz. Már ilyenkor átadom, hogy szóval szerkesztette.
Diego Trelles Paz.
És de a könyvön belül pedig ott van az, hogy Úrfi Péter szerkesztette, senkit ne téveszem meg. A Peti is szerkesztette ezt a könyvet, de ennek az antológiának ugye volt egy eredeti, tehát az első kiadása, és ez annak a kiadásnak az átvétel, és azt a kiadást szerkesztette, és a szövegeket válogatta a borítón feltüntetett szerkesztő, aki az előszót írta ahhoz a válogatáshoz, és ez lefordítva itt van benne ebben a könyvben, ami azért nagyon jó, mert egy ilyen olyan szinten, nem tudom, számomra, aki persze nem vagyok szakértő, de mondjuk szeretem a... mondjuk így ez ilyen, szeretem a fagyit, meg a dél-amerikai irodalmat, és hogy egy, ahhoz képest, amit én tudtam eddig róla, egy ilyen teljesen újszerű kontextust mutat be, nem csak egy új generációt, hanem valamilyen más nézőpontból nézi a hagyományt is. Tehát ez már egy ilyen, nem tudom, aperitívnek nagyon erős volt az elején, és utána a könyvben nem is kellett csalódni. Hogy találtad meg ezt így egyben?
Valamikor azt hiszem, hogy 2009-ben kezdtem el ilyen fordítani valót keresni magamnak, és én abszolút novella párti vagyok, novellákat fordítottam korábban, és novellák érdekeltek, és a latin-amerikai irodalom is mindenképpen sokat adott nekem korábban, és tényleg nem tudtam semmit a kortárs latin-amerikai irodalomról, mert nagyon nehéz Magyarországon bármilyen információhoz jutni erről a típusú irodalomról, és egyszerűen keresgéltem a neten, ahogy...
Csak hogy ne felejtsük el, és most már ne hagyjunk ki egy nevet sem, van egy utószava is a könyvnek, ami viszont ehhez a kiadáshoz készült, ez Balázs Eszter Anna írtam, és ő, és ez csak onnan ugrott be, hogy keveset lehet tudni a latin-amerikai irodalomról, tehát ő a magyar fordítás hagyományban helyezi el, eddig milyen antológiák voltak ennek a térségnek az irodalmát bemutatandó, kik lettek ebből sikeresek, kik azok, akiknek saját könyvsorozatukat, stb. És ez miért új, miért más ezekhez a könyvekhez képest? Bocsánat, hogy a szabadba vágtam.
Igen, és ő használta talán először azt, hogy hiánypótló a kötet, amire talán majd visszatérhetünk, hogy miért, vagy miért nem, vagy hogyan. Minden esetre találtam egy online antológiát, ugyanis ez nem csak papírformában létezik a Jövő nem a miénk című könyv, hanem van egy online változat, ami egy picit más tartalmú, vagyis erősen más tartalmú. A könyvben 14 országból 20 szerző szerepel, az online antológiában pedig 16 országból 63 szerző. És nekiálltam, végigolvastam, nem mind a 63-at, hanem mondjuk a nagyon hosszú novellákat kihagytam, és így olyan 58-at végigolvastam a novellák közül, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon izgalmas és nagyon érdekes. Választottam párat, és elkezdtem folyóiratokat keresni, akik ezt izgalmasnak találnák, és akár egy csomagban megjelentetnék azt a pár novellát, és az online antológiának az előszavát. Az online antológia előszava az nagyjából ugyanaz, mint a könyv előszava, a könyvben egy kicsit a könyvben szereplő novellákról több szó esik. Tehát így találtam, és amikor már valamennyire a kezemben volt pár fordítás, mindig egyeztettem a szerzőkkel, megkerestem a szerkesztőt, és ő mondta, hogy hó, akkor álljunk meg egy picit, és gondolkozunk tovább. És fölmerült az ötlet, akkor már megjelent könyvformában Argentinában az első kiadás, azóta megjelent azt hiszem, igen, másodikként Bolíviában, aztán Chilében, megjelent Panamában, és meg fog jelenni Mexikóban.
Viszont a latin-amerikai térségen kívül ez az első fordítása, tehát hogy a magyar...
Igen, igen, ez az első fordítás. És 2012-ben jövőre fog megjelenni az Egyesült Államokban egy angol nyelvű fordítás. De akkor ezekről még semmi szó nem volt.
Azt akartam mondani, hogy itt a hátsó borítón itt vannak a szerzők nevei. Hát ezek fiatal, többnyire Magyarországon soha semmilyen módon meg nem jelent szerzők. Van egy-két kivétel. Ugye az egyikük Samantha Schweblin, ha jól mondom a nevét, aki azért kivétel, mert egy évvel ezelőtt a Nyitott Könyv Műhelynél a Madárrevű című novellás kötete megjelent, szintén a te fordításodban. És az annak elég jó visszhangja is lett, és az tényleg egy nagyon erős novellás kötet, és az egy tulajdonképpen nemzetközi könyvpiacon is egy nagyon jól futó cím lett, aztán tehát angol, hát rengeteg, tök sok nyelvre lefordították. De hát ő tulajdonképpen az egyetlen ismert név így a magyar kontextusban. Hát van egy Coelho egyébként, de ez nem az a Coelho.
Szerencsére.
Viszont miért mondják ezek a fiatal írók? Ez egy ilyen álnaív kérdés, mert persze az erőszóban erről van szó. De mindegy, miért mondják azt, hogy a jövő nem a miénk?
Visszatérve a nevekre, tulajdonképpen azért is mondhatjuk hiánypótlónak a könyvet, mert amikor elkezdtük ezt szervezni, vagy elkezdtem fordítani, akkor még Schweblinnek se volt magyar könyve, sőt, még szó sem volt a magyar könyvről, azt hiszem. Viszont most már egy másik, egy kolumbiai szerző, Juan Gabriel Vázquez, ő is talán egy regénnyel jelentkezik idén, ha minden igaz, az Abóvónál fog megjelenni egy regénye, tehát most már többen is magyar kiadásban is meg fognak jelenni. Schweblin könyve egyébként angolul még nem jelent meg, de most a PEN ösztöndíjjal fordítják éppen, és lesz egy kiadás Egyesült Államokban. Miért mondják, hogy a jövő nem a miénk? Hát ugye tényleg le van írva az előszóban, arról van szó, hogy arra a kicsit demagóg félreértésre reagálnak, hogy ilyen álszent módon az aktuális kor véleményformálói azt próbálják elhinteni, hogy a jövő a fiatalok kezében van, és a jövő záloga a fiatalság, ugyanakkor lehetőséget kevésbé. Talán ez így nincs megfogalmazva egészen konkrétan, de a lehetőség, azzal a lehetőséggel, amivel élhetnének a fiatalok, nem nagyon...
Hát, igen. Ezt igen, talán konkrétan nem mondja ki, viszont iszonyatosan súlyos állításai vannak azért ennek az előszónak, itt én kiírtam egy-két dolgot. Például ő úgy tekint a saját generációjára, ja, ez egy válogatási szempont volt, hogy 70 és 80 között született szerzők vannak benne. Tehát úgy tekint erre a generációra, mint az összeomlás krónikásaira, mondja ő. Ez persze van benne egyfajta irónia, viszont az nem annyira ironikus dolog, hogy egy oktatásügyi katasztrófáról beszél, ami szerintem egy nagyon érdekes megjegyzése, mert azt mondja, hogy itt nem azokkal a dolgokkal van baj, amik miatt általában apokalipszist szoktunk várni, vagy amiket gondolunk világgazdasági válság, meg szegénység, stb. Persze ezekkel is, de hogy a lényegi probléma, ami az ő, tehát a fiatal irodalom szempontjából nagy probléma, és ez azért szerintem a teljesen más magyar kontextusban is helytálló dolog sajnos, tehát ezt így be kell látni, az, hogy egy oktatásügyi katasztrófa folyik ma.
Hát tulajdonképpen az analfabetizációról beszél, ami a Latin-Amerikában is jelen van, a szappanoperákról, a teleregényekről, amik az egyetlen regények a fogyasztók számára, mondjuk Latin-Amerikában. Ez egy kicsit talán túlságosan erős tényleg, ahogy beállítja a helyzetet Diego, mert azért én több íróval, költővel beszéltem, vagy legalábbis e-mailen leveleztünk e-mail keresztül, és ők azt mondják, hogy még mindig nagyon sokan olvasnak. Nagyon nagy példányszámban fognak a könyvek, és nagyon nagy igény van a határon belüli irodalomra. Az más kérdés, hogy például a határokat nem nagyon nehéz átlépni Latin Amerikában. Tehát egy chilei szerző nagyon nehezen tud publikálni mondjuk Argentinában vagy Mexikóban. És ez általában kell, szükség van egy spanyol kitérőre, egy spanyolországi kiadóra. De valóban nyilván itt is a példányszám csökkenésekből, az igényes irodalom nehéz helyzetéről Magyarországon is szoktak sokat beszélni, főleg gondolom kiadók. Ez ott is jelen van. Ugyanakkor van egy új csatorna, amit a fiatalok nagyon jól ki tudnak használni, az internet, az internetes médiumok, és talán a könyv például is jól mutatja, ez is így indult el, egy internetes folyóiratban jelent meg maga a kötet, és azután vált papírformátumú könyvé. Van erre lehetőség.
És még azt akartam mondani, ez viszont ennek a katasztrofikusabb, vagy nem tudom, mondjuk inkább traumatikus, ez most ilyen sláger szó lett itt szigigeten, de ilyen, generációs vagy irodalom szemléletnek a pozitívuma tulajdonképpen, mármint az az idézet, amit most szeretnék felolvasni, ahogyan, ez szinte, szóval ez az előszó azért eléggé kiáltványszerű bizonyos pontokon, tehát hogy direkt provokatív vagy erős állításokat tesz. Én ezt egyrészt baromi szórakoztatónak, másrészt meg egy fontos vagy tényleg izgalmas dolognak éreztem. És azt mondja a generációjáról a szerkesztő, hogy nem kötnek minket sem gyökereink, sem a hagyományok, még kevésbé olyan idejét múlt fogalmak, mint nemzetiség vagy szülőhaza. Ezt szerintem elég vagány. Immáron szabadon köthetünk szövetséget a szép irodalommal.
Hát, ha végignézzük az írók sorát, akkor vannak közöttük, sőt, többen vannak közöttük, akik éveket töltöttek mondjuk a szülőhazájukon kívül. Vannak, akik Európában élnek, Spanyolországban, Franciaországban, vannak, akik az Egyesült Államokban, van közöttük, aki az Egyesült Államokban angolul ír latin-amerikai irodalmat egyébként, jellegzetesen latin-amerikait. Tehát valóban azzal a klasszikus, nem is tudom, realista latin-amerikai regénnyel és a mágikus realizmussal is tényleg elég radikálisan szakítanak, és nagyon sok hatás ér őket. Vannak, hát ha a vezetékneveket elolvassuk, akkor viszont látszik, hogy második, harmadik generációs délszláv, német bevándorlók gyerekei.
Igen, a Slavko Zsupcsics, mint latin-amerikai fiatal író.
Igen, voltam a venezuelai nagykövetségen, és így értetlengettek, hogy ki ez a venezuelai író. És tényleg venezuelai. De akár Andrea Heftanovic, aki pedig chilei, ő is délszláv gyökerekkel rendelkezik, Antonio Ungár pedig magyarral. Szóval még csak annyit hadd mondjak, hogy ezek a hatások, és főleg egyébként az észak-amerikai irodalom hatása, a modern észak-amerikai irodalom hatása azért nagyon jól kitapintható a regényekben, vagy a novellákban, amellett, hogy az a pessimista, nihilista felfogás is azért, ami az előszó után várható, megtalálható.
Hát igen, de azért vannak benne humoros szövegek is, vagy olyan szövegek, amiknek van egyfajta sötét, tényleg már humorba hajló néha irónia. Én például a bizonyos szempontból a Schweblin novelláját is, a magam részéről, bár elég fura humorom van néha, de hogy én azt ilyen humorosnak éreztem. Igaz, hogy ez egy horrorisztikus történet tulajdonképpen, egy baromi jó kis novella, de hát annyira sötét és annyira fura, hogy az már valahol morbidan humoros. Viszont visszatérve még a generációs dologra, csak hogy ennek a generációnak mondjuk a kontextusát így fölrajzoljuk olyan nevekkel, akik a magyar olvasónak is mondhatnak sok mindent. Arról van szó, hogy ugye ezt ki is mondja szintén az előszóban, hogy a búcsút intenek már a szeretve gyűlölt mestereknek. De az ő generációjuk már nem csak gyűlöli a boom generációt, tehát a Márquez, Vargas Llosa, stb. Ezt az iszonyat nagy nevekből álló, tényleg világszerte mindenhol ismert latin-amerikai generációt, mert az tőlük idősebbek, ha jól tudom, sokkal egyértelműbben negatív viszonyban álltak ezzel a mára tényleg 80 éves korok fölött lévő író generációval. Ők viszont azt mondják, hogy túl vagyunk a boomon, de már mi már nem is harcolunk vele, hanem látjuk, tudjuk, integetünk nekik, tényleg szeretve gyűlöljük őket. Tudomásunk van arról, hogy az egész világ a mai napig még azt tartja a latin-amerikai irodalomnak, viszont nekünk mások a mestereink. És itt egy nevet szeretnék, illetve tudok kiemelni, aki mármint a mesterek közül, akiket felsorol, mert ő az, aki már most már Magyarországon is elkezdett ismert íróvá válni, és hát egyébként Magyarországon kívül meg világsztár, szóval Cristiano Ronaldo, nem tudom, semmi ahhoz képest, hogy a Roberto Bolaño, mert róla van szó, milyen pályát fut be most éppen a nemzetközi könyvpiacon, vagy irodalmi térben. És hát a Bolaño-t jelölik ki, mint egyik ilyen mester figurát. És ezt úgy is kérdezem tőled, mint, ha jól tudom, Bolaño-t fordító, éppen azon dolgozó fordítót, hogy erről, hogyha egy kicsit tudnám.
Én nem látom annyira sötéten ezt a boom korszak megítélést. Szerintem a boom utáni generációban sem gyűlölték annyira a boomosokat, mert mint irodalmi személyiségeket, lehet, hogy mint személyes ismerősöket, igen.
Konkrétan egy antológia van, amire ő is hivatkozik, hogy az volt egy ilyen szimptomatikus, az a Macondo, ugye, mint a McDonald's, és az a Macondo fél helyet jelöltek, és hogy ez egy szintén egy korábbi generációnak a generációs antológiája volt, az azért mutat valamit.
Igen, de talán ott is volt egy kis félreértés, mert nem kifejezetten García Márquez támadták, hanem ahogy írja is a szerkesztő az előszóban, az ő farvizén a mágikus realizmus elhitványosító epigonokat, és mondjuk egy nevet, nem tudom, említed, de szokás említeni, mert hogy sokan ismerik Isabel Allende-t. Őt kifejezetten egy rossz...
Elég keményen ostoroztam.
Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz véleménye vannak, nagyon sokan, és nem, tehát korábbi generációk is, a fiatal generációk is. Aztán van, aki azt mondja, hogy azért nem olyan rossz író. De valóban Magyarországon a post-boomból nagyon kevés írót ismernek, és, vagy ismerünk te én is. Az 5-6 név, akit felsorol, vagy amit felsorol Diego, azok közül csak Bolaño jelent meg, nem még egy valaki, Ibarra Gangoitia. De ő is nagyon régen, tehát mit tudom, 70-es, 80-as években. Bolaño pedig egy friss lendületet adott ennek a generációnak is, és az aktuális kortárs latin-amerikai irodalomnak, főleg az Egyesült Államok beli sikerei miatt egyébként, gondolom. De...
Meg hát ugye Bolaño-nak van is egyfajta legendája nyilván, tehát hogy egy ilyen legendás figura, aki elég fiatalon meghalt, van egy a tényleg az iszonyatosan nagy írókhoz méltóan befejezetlen nagy regénye, a 2666. Ez kb. Olyan, mint a tulajdonságok nélküli emberről beszélnénk, tehát hogy itt nincsen befejezve, de mégis egy iszonyatosan nagy, és hát az ezredfordulónak az egyik fő könyve talán, tehát hogy ő alkalmas is, mint figura erre.
És korszakváltóként is hivatkoznak rá, tehát ő, aki lerakott egy olyan regényt, ami megváltoztatta a latin-amerikai regény fogalmát, és Cortázarnak a Magyar Sánta iskolaként megjelent regényét szokták még úgy emlegetni, hogy ott is volt egy nagy váltás. Tehát ezért Bolaño nagyon fontos, és nagyon jó, hogy az Európa elkezdte kiadni az életmű sorozatot. Sok néven fut magyarul, mondjuk a Vaddetektíve című regényt fordítom, és ami sokak szerint fontosabb, mint a 2666, tehát a nagy regénye Bolaño-nak, ha a szöveget nézem és magát a mondani valót, akkor nem nagyon lehet párhuzamokat találni mondjuk a novellák és Bolánya regények között, viszont azt a szabadságot, amit Bolánya megteremtett mondjuk a regényeivel, azt a szabadságot nagyon jól kihasználják ezek a fiatal írók.
Meg azt hiszem, talán arról teszem, hogy is az kivételesen nem regénye Bolánynak, de olvasható magyarul, mert az Árgusban megjelent, hogy van neki egy ilyen paradigmatikus erejű elbeszélése, a Gyilkos kurvák című dolog, és az az Árgusban, Árgus folyóiratban megjelent, és ezt említi. Ja, tehát ez egy kötet, de az egy csak mert pont a francia kiadást láttam, aminek ez a címe, tehát, de akkor az egy novellás kötet volt, ami gondolom a novella címét vette. Tehát, hogy novella íróként is így behúzza a saját antológiájuk homlokterébe a bolánynyói életművet.
Egyébként Bolánya ugye költőként kezdte, és azért kezdett prózát írni utána, mert hogy megélhetési okokból váltott, amikor kiderült, hogy beteg, de hát nem tette rosszul talán. Viszont csak egy apró párhuzamot von egy novella, a kötetben szereplő novella és Bolánya Gyilkos kurvák című novellája között. Lehet, hogy egyébként több Bolánya novella rokonítható lenne több a kötetben szereplő novellával. De nem is tudom, mit akartam még mondani.
Nem tudom, hogy mit is tegyünk még ezt hozzá. Én arra gondoltam esetleg, hogyha nektek van valami kérdésetek ezzel kapcsolatban, vagy ezzel az antológiával kapcsolatban, akkor ez annak az ide. Igen.
Mindig azt érdekel, ami ez a legkevésbé értek, a matematika, meg a csillagászat, meg a latin-amerikai irodalom, hogy ebben van brazil is, gondolom, ugye?
Ha, igen.
És hogy akkor az Portugálból fordított?
Igen.
És még azt érdekel, hogy ezt viszont tudom, mert kultúrember vagyok, hogy spanyolul beszélnek az összes többi latin-amerikai országban, de hogy van-e egy irodalmi standard nyelv, ami nagyjából tényleg ugyanaz, hogy mennyire térnek el ezek a nyelvváltozatok, mondjuk a kecsúák földjétől a csúsz földjét, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy hány nyelvről beszélünk?
Nagyon sokról. Egyébként a Brazíliában is azt hiszem második hivatalos nyelv már a spanyol, és oktatási anyagok minden elérhető gyakorlatilag most már spanyolul, pontosan azért, mert annyira kilógott a sorból, volt egy kormány, amik úgy gondolta, hogy kicsit csatlakozik a többiekhez. Viszont minden országban nagyon eltérő nyelvet beszélnek, egyébként nyelvtanilag, de szókincsben rettentően. És pont a spanyol kiadóknak volt egy olyan szándéka, egy olyan kérése mondjuk a szerzők irányába, vagy a szerkesztők irányába, hogy kicsit standardizálják ezt a nyelvet. De hatalmas volt az ellenállás. Tehát gyakorlatilag ezek a latin-amerikai írók a saját nyelvükön írnak. És egyébként Daniel Alarcón írt angolul egy novellát, azt meg angolból fordítottam. De a spanyol nekem is nagy kihívás, mert minden egyes szerző nem elég, hogy más stílusban ír és más nyelvet használ, még maga a szókincs is más. De ma nagyon könnyű dolgom van, tehát az internettel, a slang szótárakkal, a fórumokkal gyakorlatilag mindent meg lehet oldani. Tényleg nincs olyan probléma, amit még nem sikerült volna megoldanom. Azt, hogy a 70-es években hogy fordították ezeket a regényeket, nem tudom elképzelni. Hogy fordították jól. Szerintem ma már ez nem annyira elfogadott. De tudnék példát hozni rá. Még a múlt évben megjelent nagy regényből is. Nem. Ilyen dialektális problémák nem voltak. Azért mindig az ember megtalálja azt a nyelvet, ahogy beszélnek, ahogy a narrátor közölni akar valamit, és tud úgy árnyalni, hogy ne legyen egyforma. Tehát itt nem Kertész Gábor írások vannak a kötetben, hanem igenis látni a stílusokat és megtalálni azokat az ízeket, amik benne voltak az eredeti novellákban.
És utolsó kérdés, hogy melyik novellával kezdjem az olvasást? Persze az előszóval kell, mert okos vagyok, de utána melyikkel kezdem?
Ja. Szerintem az utolsó is érdekes, mert tényleg jól mutatja be azt, hogy mekkora szünet volt mondjuk a latin-amerikai irodalom áramlásában, és hogy Azért nem igazán hiánypótló, mert nem annyira hiánypótló a könyv, mintha mondjuk egy éve vagy másfél éve megjelent volna, mert most igenis több kiadó, a Magvető, a Nyitott Könyvműhely, tehát többen hoznak új neveket. Nem feltétlenül ilyen fiatalok, de új neveket.
Igen, az előbb annyiból igazságtalan voltam, hogy, hogy csak a Bolánnyót említettem, de egy másik fontos latin-amerikai író, argentin író, aki a Magvetőnél jelent meg, a César Aira, aki szintén egy baromi jó író, és nagyon fontos az ő életműve a dél-amerikai irodalomban, meg hát iszonytató mennyiséget írt össze ő is már. Tehát ők jelzik tulajdonképpen a tőlük egy fokkal idősebb generációt.
Jó, szóval én... Melyik novellája? Rég volt a kezemben a könyv, vagyis még soha.
Én a Samantha Schweblin novellát ajánlom neked, ez csak a saját.
Tudom. Az a helyzet, hogy Schweblinnek vannak jobb novellái a novellás kötetében. Ez is egy nagyon jó novella. Az azért érdekes, tehát azt én is ajánlom nyitásnak, mert utána el fogsz olvasni még egyet biztosan. De nem azért, mert rossz. El tudom mondani, nem is mondom el. Én nekem a Rivero novella, én a Giovanna Rivero-t amúgy is kedvelem, az Egyforma ágyak.
Jó cím.
Uh-huh. És az egyszemem volt a Daniel Alarcón, Lima, Peru. 1979. július 28-ig, az nekem nagyon...
Nekem is ez volt a másik kedvencem, tehát ez egyébként csak, hogy egy kis adalékanyagot bedobjak. Itt a végén ez a dátum és a Lima, Peru, tehát hogy mint egy képeslap olyan a címe ennek a könyvnek, ez a Fényes Ösvény nevű gerilla szervezet megalakulásának éjszakájáról szól tulajdonképpen. Hát egy ilyen baromi, nem tudom, erős szöveg.
És még egyet mondanék azért, a Ariadna Vázquez, a Naxoszi hajót törött, ami egy nagyon-nagyon komplex, legalábbis a kötetben egy kiemelkedő komplex és ilyen sok rétegű, érdekes szöveg.
Köszönöm szépen.
Még egy? Hát, hogyha van még valakinek kérdése. Ja, igen.
Nem, a nyelv azért tehát tulajdonképpen értik egymást. Vannak bizonyos kisebbrendűségi, felsőbbrendűségi kérdések, ami, főleg mondjuk az óhazával kapcsolatban, de tulajdonképpen a kiadói struktúra az, ami úgy alakult ki, hogy nem igazán működik ez a horizontális áramlás. Viszont, ahogy ez a kötet is megjelent sok helyen, nagyon sok fiatal, friss, független kiadó van, és ezek a független kiadók nagyon izgalmas dolgokat találnak, és nagyon jól tudják tálalni, és mivel abból élnek, amit csinálnak, és azt nagyon lelkesen csinálják, nagyon jól tudják csinálni. Ahogy látszik Magyarországon is most, hogy bizonyos nagy kiadók talán jó irányba tudnak mozdulni, talán a panaszkodást abba hagyva elkezdenek jó ötleteket megvalósítani, szerintem itt ezek a kis kiadók nagyon-nagyon lelkesen és nagyon jó dolgokat vesznek elő. Néha ezek a szerzők persze kikötnek nemzetközi kiadóknál is, és nyernek nemzetközi díjakat, és világhíresek lesznek, és úgy emlegetik őket, mint a következő Vargas Llosa, vagy akárki, de az indulás most már sokkal könnyebb. Nehéz, de sokkal könnyebb, és a net miatt pedig ugye tényleg sokkal-sokkal könnyebb.
Még mielőtt itt még egy kérdést valaki feltenni, csak gyorsan szólnék, hogy nem tudom, hogyha valaki látja a Katarzynet és Adélt, aki szintén most ment el, akkor fordítsa vissza őket gyorsan, mert... Aha, jó, akkor át is lépnénk csak úgy megijedtem hirtelen, hogy itt kimentek a következő szereplők. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meg hát az antológiát, félek.